Szeretettel és örömmel köszöntelek én is minnyájatokat ebben az új esztendőben. Gondolkoztam, hogy mivel is készüljek egy ilyen első szombaton, ugye a 2016-os év első szombatján, de tényleg személyesen kívánom azt, hogy legyen nagyon sok mély és élő tapasztalatotok a Jóistennel. És mielőtt tényleg a felnőttekhez fordulnék, a gyermekeket is szeretettel köszöntöm, és ha már ilyen évforduló van, és az évek számolásával vagyunk egy kicsit elfoglalva, engedjétek meg, hogy benneteket is egy ilyen kérdéssel keresselek meg. Nem tudom, hogy fogtok-e tudni válaszolni, majd lehet, hogy a nagyobbak segítségét is kérni fogom, akik esetleg nem ülnek annyira elől. Tudjátok-e, hogy hány évig élt Ádám, az első ember itt ezen a földön? Hány évig élt Ádám? Lehet, hogy nehezet kérdezek, de azért kérdezem mégis. Hány évig élt Ádám ezen a földön? Van, aki tudja? Minél fiatalabbakat szeretnék kérdezni. Hány évig élt Ádám ezen a földön? Igen, 900, nagyon jó. 930. Gondoljuk csak meg egy ilyen évszámot kimondani. Sokan lehetetlennek tartják, de éppen ahogy most a szombatiskolai tanulmányunkban elkezdtünk gondolkodni a földünk kezdetéről, ugye volt egy olyan biológiai helyzete a földnek, hogy ez a hosszú életkor, ez lehetséges volt. Az özönvíz után már csökkentek az életkorok. Ennek megvan a maga biológia magyarázata. Tudjátok, hogy hány évig élt a leghosszabb életű ember ezen a földön, és ki volt az? Ki volt az, és hány évig élt? Érdekes, hogy Ádám volt az első ember, aki hosszú ideig élt, 930, de aztán volt kicsit később az ő leszármazottai közül olyan, aki még tovább élt, mint ő. Ki volt az, és hány évig élt? Ki volt az, és hány évig élt? Ki volt az, akkor azt kérdezem először. Ki volt a leghosszabb életű ember? Még a magyar nyelv is használja ezt az életkort. Ugye Metusélach, vagy magyarul szoktuk mondani, Matuzsálem, hány évig élt? 969. Egészen közel az ezerhez. Egy ember élet közel ezer év ezen a földön. Megdöbbentő, nem? Hány évig élt Énók ezen a földön? Figyeljétek a kérdésemet, pontosan tettem föl. Hány évig élt Énók ezen a földön? 365. Hogyhogy ilyen keveset? Ő is özönvíz előtt élt. Hogyhogy Énók csak ilyen keveset élt 365 évet? Ugye mondjuk ilyen kicsit mosolyog, hogy keveset, 365 évet. Hát igen, a 900-hoz képest az kevés, harmad része szinte. Mi történt Énókkal, hogy csak 365 évig élt ezen a földön? Egy nagyon szép gondolatot olvasunk róla a Bibliában. Énók az Istennel járt, és az Isten magához vette őt, és Énók nem látott halált, nem halt meg. Ő egy olyan életet élt, amit azok az emberek fognak tapasztalni, akik Krisztus második eljövetele előtt közvetlenül őt élve meglátják. Élve látják meg. Énók 365 évet élt ezen a földön. Hány évig élt Ábrahám? Most ilyen életkorokat kérdezek tőletek. Hány évig élt Ábrahám? 175 évet élt Ábrahám. Hány évig élt Mózes ezen a földön? Őt könnyű megegyezni. Ilyen 40-es évekre osztható az élet ideje. 40 évig történt vele valami. 120 évig élt. Hány évet élt Jézus ezen a földön? 33,5 év. Nem megdöbbentő? Most csak a számokkal foglalkozunk, nyilván ez a szempontunk csak. Sok más tanulságot kihagyok. És hány évet fogok élni én? Ugye honnan tudjuk ezt előre? Hány évet fogtok élni ti? Ezt sem tudjuk előre. Miért élünk egyébként az özönvíz után rövidebb ideig? Ezt tudjátok-e? Bár én már közbe válaszoltam. Tehát miért élünk az özönvíz után rövidebb ideig? Egyébként a biológiából magyarázták ezt is meg, hogy a napnak az erjedést, az öregedést okozó káros sugarai könnyebben lejutnak, mivel a földet egy vízburok vette körül, ezt tudjátok? Hogy az özönvíz előtt nem így volt, hogy felhő járt az égen és esett az eső, hanem volt egy olyan vízburok, amelyik körbevette a földet, és nem volt északi sark, nem volt sivatag, nem voltak ekkora óceánok, hanem a föld sokkal lakhatóbb volt. Sokkal nagyobb területe volt lakhatóbb a földnek. A Jóisten egy ilyen lakható földet alkotott. És amikor lejött az a sok víz föntről, az a vízburok, és alulról is fölfakadtak a mélység forrásai, ebből lett ugye az özönvíz. És akkor nem voltak ilyen magas hegyek sem. Most már ha a számoknál tartunk, tudjátok, hogy melyik a világ legmagasabb hegycsúcsa? És hány méter? Igen, a Himalája, igen. 8848, majdnem 9 kilométer magas. Ott már nincs levegő. Akik fölmennek oda, már alig kapnak levegőt, olyan ritka levegő. De akkor az özönvíz előtt nem voltak ilyen magas hegyek, hanem lakhatóbb volt ez a föld. A Jóisten olyannak alkotta meg, hogy lakható legyen. Hát hol nem lehet lakni? Északi sarkon, déli sarkon, sivatagba, tengerbe, hatalmas hegytetőn. Rengeteg hely nem lehet lakni, és pedig ebből sok van ezen a világon. De a Jóisten olyan földet alkotott, ami lakható volt, és az özönvíz után fordult föl így ez a világ. És szerintetek van örök élet? Honnan tudjátok? Azt mondta valaki, hogy igen, csak fölhangosítom. Honnan tudjátok, hogy van örök élet? Tessék. Megírták. És volt már valaki, aki ezt az örök életet, ezt tapasztalatból ismeri? Az előbb említettem is a nevét. Énók. Énók. És tudjátok, hogy az örök életre van-e értelme vágyakozni? Miért? Igen, ott nem múlik el az élet, így van. Milyen érdekes, ugye még ilyen kis, néhány évesek vagyunk, 10 év fölött. Én emlékszem rá, amikor ilyen 10 éves voltam, én nem foglalkoztam ezzel, hogy hány évig fogok élni. De gondoljátok meg, hogy ahogy telnek az évek, egyre jobban foglalkoznak ezzel az emberek. És egyre komolyabbá válik az, hogy van örök élet. Na, erről még fogok szólni, megköszönöm a figyelmeteket, majd az Isten tisztelet vége felé még megpróbálok újra úgy beszélni, hogy nektek is érthető legyen. Nyugodtan foglaljatok helyet. Tehát ismét, ugye elmúlt egy esztendő, és nem tudom, hogy melyikünk ki mit hordoz a lelkében, kinek milyen tapasztalatai, küzdelmei, örömei, bánatai voltak, és nem tudom, milyen terveink és jövőképünk van egy ilyen 2016-os esztendő elején. De a proféciák szempontjából a világunkat tekintve, és ezt nem a hívők, hanem a világban lévő megfigyelők mondták, hogy a 2015-ös év a katasztrófák éve volt. Nyilván Jézus a bajokról, a háborúkról, a katasztrófákról azt mondta, hogy ha ezeket látjuk, akkor meg ne rémüljünk. Ezeknek meg kell lenni. És nyilván a bajok és a katasztrófák között az Isten tapasztalatokat is tud adni, de azért mégis elszorul az ember szíve, amikor azt látja, hogy tornádók pusztítanak, nem csak most évvégén, és éppen amikor a világ ünnepelni akar, akkor pusztít a legtöbb tornádó. Aztán tényleg viharok, vagy éppen Kínában rendkívül nagy szmog, vagy éppen hatalmas nagy robbanások, mérhetetlenül nagy vegyi anyagok felrobbanása, vagy éppen áradások. Látjuk azt, hogy az északi sarkon 30-40 fokkal melegebb a hőmérséklet. Tehát fel van bojdulva a föld, és ebből fakad, ezekből a hőmérséklet különbségekből is fakadnak azok, hogy a természet nem kiegyensúlyozottan működik. De beszélhetnénk csak röviden ilyen címszavakban arról, hogy visszaemlékezhetünk a migráns kérdésre, aztán a pápa látogatásnak az eseményére Amerikában, a klíma csúcs találkozóra. Ezeknek mind oka van, mindegyiket bele tudjuk helyezni a maga összefüggésébe. És én úgy elgondolkoztam ezen, hogy percek alatt, amikor katasztrófákat élnek meg emberek, másodpercek alatt, hogy itt elmondták azt is, hogy fél perc alatt olyan tornádó söpör végig, hogy életek változnak meg pillanatokon belül, életsorsok. És ezt mind érzelmileg, mind idegileg elviselni, külföldön, belföldön, bármilyen nehéz sorsot, nyilván nehéz. És ezért fontosnak tartom azt, hogy figyeljünk az igen biztos prófétai beszédre. Nagyon sokszor beszélgettünk arról, hogy a proféciák azok nem segítenek rajtunk, meg hogy a proféciákban talán nincsen evangélium. Én szeretném megerősíteni, hogy a proféciákban nagyon sok evangélium van. Sőt, nagyon sok bajt kerülhettek el Jézus korában is azok, akik odafigyeltek a prófétai beszédre. Csalódásoktól óvott meg embereket a prófétai beszédre való odafigyelés. Csak így zárójelbe téve említem, hogy nagyon szeretem ezt a történetet, amikor Jézus föltámad, és a tanítványok még nem tudják, hogy ténylegesen hogyan jelent meg, mint jelent meg, és az Emmauszi úton két tanítványjal találkozik Jézus, akiket úgy közelít meg, hogy őt ne ismerjék meg, úgy elrejti az ő személyét. Pontosan azért, hogy nem csodát akar láttatni, nem élményt akar mutatni nekik, hanem a gondolkodásukat akarja érinteni, és elkezdi őket faggatni, hogy miről beszélgettek, miért vagytok szomorúak. És szinte, ahogy kérdezi Jézus, ő hozzá fordulnak újra egy ilyen csodálkozó kérdése, hogy hát csak te nem tudod, hogy mik lettek itt a városban, ezekben a napokban, hogy ölték meg a mi várt messiásunkat, pedig mi azt reméltük, hogy majd ő szabadítja meg az Izraelt. Tehát kimondták azt, hogy ők hittek valamiben, és abban, amiben hittek, csalódtak. És Jézus elmondja, hogy hát nem ezeket kellett észenvedni, és úgy menni be az ő dicsőségébe, és elkezdte Mózestől kezdve, a prófétákon keresztül, magyarázta nekik az írásokban mindazokat, amik felőle megirattak. Tehát Jézus egy néhány 10 kilométeres sétaút során ki tudja, hány proféciát magyarázott el önmagáról, amik ő felőle megirattak, míg odaértek Emmaushoz. És aztán ismertette fel Jézus magát, amikor odaérkeztek. Addig gondolkoztatta őket, és a gondolkodás volt a középpont. És azt mondták utána, amikor Jézus megismertette őket, hogy nem gerjedezett a mi szívünk, és mitől gerjedezett? Nem az élménytől, hanem az írás megértésétől. Az írásnak és a valóságnak a helyes tiszta látásától, ahogy ezt ők is fejezték, hogy amikor magyarázta nékünk az írásokat. Mindig szoktam mondani, hogy olyan jó lett volna egy ilyen beszélgetésben részt venni, hogy vajon Jézus hogy magyarázott írásokat. Jó lenne ezt tanulni tőle. És mégis azt tartom fontosnak, ahogy Péter apostol mondja, hogy igen, biztos a prófétai beszéd, amire jól tesszük, ha figyelmezünk, és különös, hogy nem valami száraz tudományként mondja ezt Péter apostol sem az ő levelében, hanem azzal folytatja ezt a gondolatot, míg nappal vírad és hajnal csillag kél fel a szívetekben. Tehát van valami világossággyújtó területe a proféciák megértésének, és én ezt kívánom is, hogy a proféciákat ne csak úgy nagyjából idézgetve vegyétek komolyan, hogy hát persze megtörtént, mert meg van írva, az is megtörtént. Tehát ne legyünk felszínesek, amikor a proféciákkal foglalkozunk, hanem nagyon figyelve a finom részletekre, a Biblián belül lévő finom összefüggésekre, az egymást kiegészítő, a proféciákat egymást kiegészítő finom gondolatokra is. Nyilván én most nem ebbe fogok belefolyni, ehhez hosszú idő is talán szükséges, de érdemes otthon úgy aprólékosan megfigyelni és foglalkozni ezekkel a proféciákkal, mert az embernek tényleg nappal virad és hajnal csillag kér fel a szívében, amikor ezzel foglalkozik. És tényleg gerjedező lesz az ember szíve, amikor a proféciák fényében látja az eseményeket. Nem csak a tragédiákat, mert a proféciákban nem csak bajokról van szó. Sőt, ezt szoktam is mondani, hogy amikor a proféciákat csak úgy idézzük, mint a bajoknak a megjelenítését, akkor ott baj van. Mert a profécia tele van evangéliummal, tele van az életünket megoldást, az életünkre megoldást kínáló evangéliummal és részletekkel, lelki tanácsokkal, mint Jelenések könyve is. Azt tanácsolom néked, hogy olvassuk. A proféciákról egyébként időszámításunk előtti 6. században mondta azt az Isten Dániel prófétán keresztül, Itt a Dániel könyve utolsó 12. fejezetéből idézek csak egy rövid gondolatot, amikor azt mondja az Isten Dánielnek, és mondta, menj el, Dániel, 12. fejezet 9. versétől, és mondta, menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek a vég idejéig. Egyedül csak Dániel könyvére mondta ezt az Isten, hogy be van pecsételve és be van zárva, de aztán azt mondja, megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan. Az istentelenek pedig istentelenül cselekszenek, és az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. Tehát éppen az értelmesekről beszél a Biblia. Nyilván nem az okosságról, hanem az értelmességről, a hitben lelkileg értelmességről, hogy az értelmesek értik a proféciákat. Nem csak Dániel könyvét, hanem a profétai beszédet, amelyik igen biztos. És olyan különös látni azt is, hogy miközben látjuk a proféciák által, és értékeljük a Földön zajló eseményeket, megnézzünk időpontokat. Például azt is szoktam hangsúlyozni, hogy 1844 után, ha valaki időpontot jósol, bármilyen Krisztus visszajövetelét, vagy bármi más időpontot jósol, ami be fog következni, nyugodtan tudjuk azt, hogy az hazudik. Megjelentette tényleg Krisztus esküvéssel, hogy kronológiai idő több nincs. De az idők sorrendjét, az események sorrendjét és az összefüggéseket fontos látnunk a proféciák szemével, és a proféciák, így mondom, szemüvegén, jó szemüvegén keresztül. És hogy a világunkban zajló események ne megrémítsenek bennünket, hanem késztessenek, ébresszenek. Viszont azt is látjuk, hogy hogyan hasson ránk az, amikor látunk teljesedni, mire készüljünk lélekben, különös ezt olvasni, megtisztulnak, megfehérednek, megpróbáltatnak sokan. És ezt kívánom is az új esztendőre, hogy legyen rólunk szóló profécia ez, hogyha próbákat is kell megérnünk, és megélnünk, vagy átélnünk, ez legyen a mi megfehéredésünknek, a megtisztulásunknak az eszköze. És legyünk értelmesek, akik ezt értik. És az 1900-as években, emlékszem, amikor ilyen fiatal fiúként nőttem fel, még a 80-as, 90-es években, ahogy közeledett a 2000, akkor úgy voltam vele, hogy hát én nem tudom, hogy a 2000-et még éljük-e. Nyilván akik idősebbek ültek itt közöttünk, a 2000-ről valami különös gondolat él bennünk. Hát többen vannak, akik már 2000 után születtek, ugye itt a gyermekeink. Vagy éppen a fiatalabbak közel 2000-hez. Tehát nekik ez a 2000-es szám nem olyan érzést indít a lelkükben, mint akik mondjuk az 1900-as évek első felében vagy közepetáján születtek. Más érzéseket vált ki. Ugye 2000-ről gondolkodni az azt jelentett, hogy 6000 éves a földi történelem, és ismerjük jól a proféciákat, hogy az 6000 éves időszakban, még ha azt is mondja a Biblia, hogy késik az Úr az ő ígéretével, de nem fog elkésni vele, hanem némelyek késedelemnek tartják azért, hogy legyenek még olyanok, akik megtisztulnak, megfehérednek, hogy nehogy elvesszenek, hanem örök életre jussanak. Ugye az idő hosszabbítására azért van szükség, hogy még akikért van értelme várni, várjon az Isten. Azért vár, hogy könyörülhessen. Azért fenséges, hogy kegyelmezhessen. De ha úgy tetszik, mi szeretnénk siettetni az ő eljövetelét, tehát azzal tudjuk siettetni, hogyha így mondom egyszerűen emberileg nem ránk kell várnia. De magunkról jót ne gondoljunk. Ne gondoljuk, hogy mi már elértünk volna valami olyan célt, hanem célegyenest igyekszünk, hogy el is érjük. Igyekezzünk, hogy el is érjük. Tehát ma ugye 2016-ot írunk, és nem tudjuk, hogy mennyit fogunk még írni, hány esztendőt. Viszont azt tudjuk, hogy igaz az, amit a Római Levél 13. fejezetének a 11. versében egy gondolat részlet mond, Pál apostol szavaiból idézem, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőké lettünk. Időben biztos, hogy közelebb van. De vajon mi lelkileg felkészültebbnek engedtük-e magunkat formálni az Isten által? Így közelebb van-e hozzánk az üdvösség? És a válságokat látva, és a hit nélküli tudományt is ismerve, azt látjuk, hogy a tudomány is néhány évtizedet jósol ennek a földnek. nem tudja az a föld sokáig hordozni a hátán ezt a földet pusztító emberiséget. Tehát valakinek valamit tennie kell. Vagy építünk újra egy bábeli tornyot, összefog az emberiség, és megmentjük a földet, ugye van egy ilyen eszmei irányzat, vagy pedig azt mondjuk, hogy igen, jó lenne megmenteni ezt a földet, de az Isten kimondta, hogy menthetetlen. Mert az emberi szív igazából, ha mélyéből nem változik meg, a kegyesség látszatával nem lehet megmenteni a földet. Viszont annak a bejelentése, hogy ezt a földet csak egy Isten tudja megmenteni, csak Krisztus második visszajövetele tud megoldást hozni. Ezt viszont valamilyen módon vonzó képpen szeretném, hogyha közel tudnánk vinni a szomszédainkhoz, a barátainkhoz, az emberekhez. És a korábbi századok nemzedékei is, emlékezzetek csak, hogy hogyan gondolkoztak erről a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében. Egy nagyon szép szakaszt találunk itt. Akiknek nem volt ennyire közeli Krisztus második visszajövetele és a második eljövetelről való gondolkodás. Azt olvassuk a zsidókhoz írt levél 11. fejezetnek a 13. versétől. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok-e földön. Pedig az Isten először még otthonnak alkotta ezt a földet. Hogy lett az emberből idegen és vándor? Nyilván, amikor a bűn beengedése nyomán, a bűn fennhatósága lett ez a föld, akkor már idegenné és vándorrá válik az, aki ezzel nem akar és nem is tud azonosulni. Mert akik így szólnak, már hogy idegenek és vándorok, akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. És hogyha eszükbe jutott volna az, amiből kijöttek, lett volna idejük a visszatérésre. Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után. Azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nékik várost. Különös ez a gondolat, hogy olyan sokat beszélnek ma minden felé az Istenről, és ugye Jézus is elmondta, amikor ő itt élt 2000 évvel ezelőtt, akkor az ő nevében való szólás, az tényleg az ő nevében való szólás lehetett. De Jézus elmondja azt, hogy a történelem végén, vagyis korunkban, amikor megkérdezik őt a tanítványok, hogy micsoda jele lesz a te eljöveteletnek és a világ végének, akkor mindjárt Jézus arra hívja fel a figyelmet, hogy meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. És háromszor fölhívja a Máté 24. fejezetében Jézus erre a figyelmet, hogy sokan jönnek az én nevemben. Mindenki Jézus nevében jön. Jobban kell félni a Jézus nevétől, mint minden más szótól, mondta ezt még az 1900-as években egy német teológus. A Jézus nevétől jobban kell félni, mint minden más szótól, mert a Jézus neve alá mindent be lehet rakni, amihez nincs is köze Jézusnak. És az emberek meghajolnak a Jézus neve hallatán. Ellenőrizni kell tudnunk, hogy a Jézus neve alá mi kerül be. Jézus maga mondta ezt, hogy sokan jönnek az ő nevében, és azt mondják, hogy ő van, és sokakat elhitetnek, hogy itt a Krisztus, itt találod meg, ott találod meg, ide gyere, oda gyere. Tehát nagyon sokféle jelenséggel találkozik az ember, pedig az Isten országa ti bennetek kell, hogy fölépüljön. A lelkünkben, a gondolkodásunkban belül. És itt azt mondja, hogy ugye mindenki Istent emlegető ember ma már szinte. Mondhatni, hogy ez a divat. A társadalom meg van hirdetve, hogy most vallásosnak kell lenni, kereszténység lesz. Akkor kereszténység lesz. És különös, hogy vajon kik azok, akiket az Isten szégyel, hogy Istenüknek nevezzék. És kik azok, akiket az Isten nem szégyel, hogy Istenüknek nevezzék. Itt leírja. Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után. Azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nékik várost. És engedjétek meg, hogy röviden, csak néhány percben még egy kicsit most az örök életről gondolkodjunk. Ha már gondolkoztunk a múltról, gondolkoztunk a jelen katasztrófáiról, most tekintsünk egy kicsit ugye arra a jövőre, amit így is ismerünk, hogy az örök élet. A Biblián kívül nincs igazán tiszta, értelmes forrás arról az emberiség irodalmában, amelyik egy tiszta, érthető, világos örök életről beszélne. És mégis, ha Bibliát kutatjuk, azt látjuk, hogy az örök életnek a külső körülményeiről, arról, hogy mit fogunk ott csinálni, ahogy kérdezik az emberek, mi lesz ott, érdemes-e oda vágyakozni, erről nem olyan nagyon sokat beszél a Szentírás. Olyan, mintha valami különös diszkréció, vagy valami különös hallgatás övezné a Bibliában ezt a területet. Nem tudom, gondolkoztatok-e már erről, mert beszél a Biblia az örök élet körülményeiről, de nem sokat. Nem sokat. Tehát ugye tudjuk idézni, hogy ott házakat építünk, meg plántálunk szőlőket, és esszük annak a gyümölcsét, meg hogy nem fogják az állatok bántani egymást. Ezeket elolvashatjuk. Elolvassuk Jelenések könyve végén azt, hogy micsoda arany utca lesz, meg micsoda gyöngyökből álló kapu. Meg kell mondani egy kicsit, csak ilyen játékosan fejezem ki, hogy engem ez nem érdekel. Most arany, ha aranyból sok van, nincs is értéke. Meg milyen drága kövek, hát ezek kövek. Én jobban szeretem a füves természetet, meg a fákat. Hogy fogalmazzam meg ezt? Tehát nem a drága kővel ábrázolt ország érdekel engem. Mégis az örök életre az emberek valahogy kíváncsiak, hogy itt a biztos jelen földi életből, amit tudjuk, hogy mulandó, biztos, valameddig. A jelen pillanat az még biztos, a következő már nem. De a jelen életből van értelme egy olyan életet váltanunk, egy olyan gondolkodást elfogadnunk, hogy az örök életre készülők legyünk, és lemondjunk egy csomó mindenről, ami itt esetleg ideig, óráig gyönyörűséget jelent? Hogyan tudjuk az emberek elé tárni az örök életnek az értékét? Mivel tudjátok vonzóvá tenni azt, hogy igen, van értelme az örök életnek? Mert nyilván örök életre vágyakozni csak félelemből, halálfélelemből, haláltól való félelemből nincs értelme. Vagy azért, hogy valami jutalomért, csak azért, hogy meghosszabbítsuk az életünket, mert azért szeretünk élni, alapvetően életet szerető emberek vagyunk. Nyilván vannak sokan, akik már nem szeretnek élni, mert annyi keserűség és bánat érte őket, vagy csalódottság, vagy olyan kimerültség és olyan események, ami után kilátástalannak látják az életüket. Hogy tudunk emberekhez közel kerülni az örök élet reménységét? Hogy tudjuk közel vinni? Akik akarnak, miért akarnak örök életet nyerni? Akik nem akarnak, miért nem akarnak örök életet nyerni? Hogyan gondolkodunk az örök életről? Mi késztet és mi vonz bennünket oda? Jézus Krisztus mondta azt, és senki más ilyen kijelentést nem tett, hogy örök életet adok. Feltámasztom az utolsó napon. Tehát ilyen kijelentésekkel ki tud, és ki az, aki mer szóba állni. Hogy lehet egy ilyen kijelentést komolyan vetetni az emberekkel, akik mellettünk élnek? Tehát mi késztet bennünket oda? Egyrészt szokták kérdezni, mit lehet majd ott csinálni. És itt megakadnak a gondolataink, mert olyan sokat nem tudunk arról beszélni, hogy majd mit lehet ott csinálni. Hát itt tudjuk, hogy a Földön is vannak még unatkozós időszakok, de egy örök életen keresztül mit lehet csinálni? Hát erről nagyon kevés a fogalmunk. Mivel a Biblia ténylegesen nem tárja elénk ezeket a részleteket teljes precizitással, ezért azt gondolják nagyon sokan, hogy az örök élet unalmas lesz. Van-e oda értelme vágyakozni? Hangsúlyozni szeretném, hogy nem lesz unalmas az örök élet. De nekem ne higgyen senki. De nem lesz unalmas az örök élet. Szoktam ezt is mondani, ezt is csak ilyen zárójeles gondolatként, hogy vallásosnak lenni ezen a földön lehet, hogy unalmas. De igazán Krisztust követőnek lenni nagyon nem unalmas. Különbség van. És ahogy nem unalmas igazán Krisztus követőjének lenni ezen a világon, a bűnvilágában, egy bűntelen örök életben még kevésbé lesz unalmas. Az igaz, hogy az önző érdekeknek élő emberek nem találnának semmilyen örömet egy önzetlen örök életben. Tehát ezt hangsúlyozom, hogy az önző érdekeknek élő emberek nem találnának örömöt az örök életben. Az örök élet maga lenne számukra a pokol. Tehát az Isten nem fogja oda erőltetni őket. De pont erre volna szükségünk, hogy vonzást és kívánatosságot tudjunk emberekben ébreszteni. Hogy az Isten tudjon olyan szavakat, olyan gondolatokat adni, hogy emberekhez vonzóvá tudjuk közelvinni az örök életet. De mi is az örök élet? Talán még egy gondolatot ide, hogyha az önző ember is kegyelmet nyerne. Ézsaiás könyve 26. fejezetének a 10. verse mondja azt, hogy ha kegyelmet kap a gonosz, nem tanul igazságot. Az igaz földön is hamisságot cselekedne, és nem nézné az Isten méltóságát. Ugye a Biblia is föltárja azt a gondolatot, hogy az Isten, ha kegyelmet adna egy gonosztevőnek, mert úgy eljátszhatunk ezzel a gondolattal, hogy talán lehetne. Egy bűntől meg nem tisztított ember az örök életet megkapja. Szóval nem tanulna igazságot. Az igaz földön is hamisságot cselekedne, és nem nézné az Isten méltóságát. Ez egy jelzése Ézsaiás könyvének. Tehát érdekből, számításból, félelemből nem lehet örök életet nyerni. Önzést oda nem vihetünk be. Nem megy be abba semmi tisztátalan. Az örök életnek a legegyszerűbb és legtisztább gondolatát Jézus Krisztus fogalmazta meg János Evangélium 17. fejezetének a 3. versében. Ezt sokan szinte kívülről tudjátok. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És ez a válasz. Megismerni az Istent, megismerni az ő jellemét, gondolkodását, világkormányzását, az ő lényének minden vonását, az ő jellemének a tökéletes arányosságát, az emberekkel való bánásmódját. Gondolkoztam azon is, még a gyerekek ugyan most visszatértek a szüleik közelébe, de gyerekek, ha nem is vagytok itt, kérdezlek benneteket, hogy az Istent el tudjátok képzelni olyannak, hogy szereti a játékot? El tudjátok képzelni olyannak, hogy az Isten szereti a játékot? Láttatok már kis állatokat, akik játszanak? Aranyosak, mókásak? Azt olvassuk Prédikátor példabeszédek könyve 8. fejezetében, hogy az Istennek a teremtés játék volt. Játszva ő előtte, az Atya előtt játszva hozta létre ezt a földet. Az Isten szereti a játékot. A tiszta, üde, a vidám, a fölemelő játékot nagyon szereti. Jó Isten alkotta, így alkotta a földet, hogy legyen, ami tehát virágok sokaságát gondoljuk el. Állatok és a virágok sokszínűségét, amiben tudunk gyönyörködni, vagy az állatoknak a pajkosságait. Tehát annyi vidám jelenet van. Ugye ma már a technika folytán még föl is rakják, ugye számítógépre vagy tévébe bemutatják. Tehát az Isten szereti a játékot, és tud mit kezdeni a játékossággal, mert az vonzó, az élénkítő. Az Isten nem unalmas, ahogy itt szeretünk a természetbe is kimenni. De az az örök élet számunkra, bűnbe esett emberek számára, hogy megismerjük az Istent, és akit elküldött a Jézus Krisztust. Ez a megismerés szó, ez kulcsfontosságú. Erről már én sokat most nem szólok, de gondoljátok csak tovább, mit jelent valakit megismerni. Ja, szoktunk játszani ezzel a gondolattal, amikor találkozunk, és pár perc után mondjuk, hogy örülök, hogy megismertelek. Nem ismertük meg. Csak találkoztunk. Nagyon sok ember az Istennel esetleg csak így felszínesen hallott róla, vagy találkozott. Nem ismerte meg. Nem csak az a döntő kérdés tehát, hogy hova megyünk, mi lesz az örök élet, mit fogunk ott csinálni, nem ez a döntő kérdés. A döntő kérdés az, hogy kivel. Ahogy a nászútra való együtt menetel sem a fiatal párnak. Nem az a kérdés, hogy hova, hanem az, hogy kivel. Az mindegy, hogy hova. Nyilván a legjobbat szeretni egyik a másiknak. És ha megvan a bizalom, nem kérdés, hogy elmegyek-e vele, de a kérdés az, hogy kivel. Nem az a kérdés, hogy hova. És hogyha nem az ajándéka valami, nem az örök életnek az ajándéka, hanem az örök életet ajándékozó személye a hatalmas érték. Aki azt adja, aki annak az ajándékozója. A személye, a jellem, a szava, a megismerése. És az ige által erről igen gazdag ismeretünk lehet. Igen gazdag fogalmunk lehet. Milyen képet képzeltek az Istenről? Milyen Krisztusotok van? Ma már nem az a kérdés, hogy valaki ateista-e vagy nem hívő. Hívő vagy hitetlen? Ateista vagy vallásos? Nem ez a kérdés. Milyen Krisztusod van? Ez a kérdés. milyen Krisztusod van, neked milyen Krisztusod van. Mert sok hamis Krisztus van, és a te Krisztusod milyen? Az, akit ha visszajövünk, örömmel látunk, vagy pedig olyannak ismerjük a Krisztust, amilyen ő azt mondaná, hogy ezt azért szégyelleném, ha ilyen lennék. És János evangéliuma 14. fejezetéhez még nagyon röviden hadd lapozzak oda, érzékeltetve azt, hogy a megismerés mennyire nem felszín, nem lehet, nem szabad, hogy felszínes legyen. De amikor Jézus a búcsú beszédét mondja a tanítványainak, akkor azt olvassuk a 14. fejezet 7., 8., 9. versében. János evangéliuma 14. fejezet 7., 8., 9. verse. Ha megismertetek volna engem, mondja Jézus a tanítványainak, ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is. És mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Mondta néki Filip, Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. Mondta néki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip. Elgondolkoztató, nem? Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nékünk az atyát? Ugye folytatja Jézus a gondolatokat, hogy ő mennyire egy az atyával. És Pál apostol viszont arról beszél, amikor a saját tapasztalatát mondja Filippi levélben, hogy ő a Krisztus ismeretének a gazdagsága miatt mindent kárba veszni tud hagyni. Soha ne akarjunk valamiről lemondani, csak úgy, hogy lemondok. Nem. Ha a Krisztus ismeretének a gazdagsága nincs mögötte, nem is fogunk tudni, csak fogcsikorgatva lemondani. De ha megvan a Krisztus ismeretének a gazdagsága, akkor viszont nem lesz nehéz bármit kárba veszni, hagyni és szemétnek ítélni, csak hogy a Krisztus megnyerjem. Viszont mi az örök élet? Az, hogy megismerni az atyát, és akit ő elküldött, a Jézus Krisztust. És az, aki igazán megismeri Krisztust, az ő jellemének a tisztaságát, az emberekkel való bánásmódját, akinek a szeretet és az igazság aránya nem borul fel, az az ember örömmel fogja várni az üdvözítőjét és az örök életet is. És befejezésül csak egy záró gondolatot olvasok a Nagy küzdelem, vagy a Korszakok nyomában című könyv utolsó lapjáról. Egy kicsit az örök életre való vágyakozásunkat, hogy gerjezgessem. Ott, már hogy az örök életben, a halhatatlan lények soha nem csökkenő örömmel fogják a teremtő hatalom csodáit, a megváltó szeretet titkait fürkészni. Ott nem lesz Isten elfelejtésére kísértő, kegyetlen ámító ellenség. Ott minden tehetség fejlődik, minden képesség gyarapszik. A tanulás nem fogja elménket fárasztani és erőnket kimeríteni. Ott a legnagyobb vállalkozások is véghez vihetők, a legmagasztosabb törekvések is megvalósíthatók, a legmagasabb célok is elérhetők. Mindig új magaslatok hívogatnak, új csodák gyönyörködtetnek, új igazságokat érthetünk meg, és új dolgok serkentgetik a lélek és a test képességeit. A világegyetem minden kincse kutatásra tárul Isten megváltott gyermekei elé. A halandóság békjóitól megszabadult ember fáradhatatlanul szárnyal távoli világok felé, amelyeknek lakói sírtak az emberi szenvedés láttán. De örömének csendült ajkukon már egyetlen ember megtérésének hírére is. E föld lakói kimondhatatlan élvezettel osztoznak az el nem bukott lények boldogságában. Kicsit később, az ember minél többet megtud Istenről, annál jobban csodálja jellemét. És én kívánom, hogy még ha küzdelmes is ez a földi élet, és a következő esztendőkben, még ha proféciák fényében várnak is ránk olyanok, amelyek nagy nyomorúságot idéznek, de mégis az örök életre való és a Krisztus lényére való tekintésünk adjon belső hitet és bátorságot és győzelmeket. Amen.
Most a 42. Zsoltár második versét feldolgozó éneket fogunk énekelni, amely így hangzik: mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten.
Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük el a 139-es számú ének első, második versét, imádság után pedig majd az ötödiket. Tehát 139-es vers, első, második. 139-es ének első, második. akik szeretnék, és akik tehetik, azokkal leborulva imádkozunk, a többieket megkérem, maradjanak állva.
Szerető Istenünk, köszönjük, hogy Jézus Krisztus által szólíthatunk meg téged, és nagyon vágyunk arra, hogy ezen a földön látva a katasztrófák sorát, de szeretnénk téged mind jobban-jobban megismerni. És sokszor összeszorul a szívünk, amikor arra gondolunk, hogy mi milyennek, és mennyire ismerünk téged. Jó Istenünk, segíts, hogy legyen bennünk igazából vágy, amit te késztetsz a te lelked által bennünk, az örök életre és a te megismerésedre. Hogy ebben ne legyünk restek, ne legyünk balgák, mindazokra odafigyelni, amit te ajándéként, kutatnivalóként elénk társz, amikkel vonzani akarod a mi gondolatunkat, a mi egész életünket az örökké valóság felé. És jó Istenünk, köszönjük, hogy ígéretet kaptunk tőled az örök életre, a föltámadásra. És most is, amikor arról kellett megemlékezzünk, hogy egy temetés következik, te adj vigasztalást a gyászolóknak, a családtagoknak, és te adj mindazoknak bátorítást, és benned való teljes megnyúlvást, akik az elmúlásra tekintenek, vagy akik betegséggel küzdenek, vagy akik lelki problémákkal állnak szembe és szabadulni vágynak. De jó Istenünk, segíts, hogy akiket erővel, akiket képességekkel ajándékoztál meg, tudjunk ezekkel az ajándékokkal szolgálni, és embereket vinni te hozzád. És tudjuk, hogy erre mi alkalmatlanok vagyunk, de te követésed által viszont ezt el tudod végezni. Kérünk téged, hogy ajándékozz meg a te vezetéseddel ebben az évben is mindnyájunkat. Az Úr Jézus nevében. Amen.
Megkezdett énekünk 5. versét énekeljük.